fél. Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Ideje áttérni a háborús gondolkodásmódra, ami azt jelenti, hogy további beruházások által még erősebbé kell tenni a szövetség védekező és ellenálló képességét, jelentette ki a NATO főtitkár Brüsszelben. A NATO katonai bizottságának találkozója előtt Mark Rutte köszöntőjében hangsúlyozta, fokozni kell a védelmi beruházásokat, a katonai erők felkészültségét, amelyek elengedhetetlenek, de még mindig nem elegendőek ahhoz, hogy a szövetség megbirkózzon a következő 4-5 évben ráváró veszélyekkel. A háború megelőzése érdekében fel kell készülnünk a háborúra, fogalmazott a főtitkár. Emlékeztetett arra, dúl Oroszország háborúja Ukrajna ellen, a szövetségesek elleni orosz ellenséges fellépések, köztük a kibertámadások, merényletek, szabotázsakciók és egyéb fenyegetések felgyorsulnak. Közölte továbbá, mindeközben több más veszély is fenyeget, amelyek között a NATO főtitkára terrorizmust, a nukleáris fegyverek elterjedését, a dezinformációs kampányokat és az éghajlatváltozást sorolta. A NATO főtitkár kijelentette, jobban kell támogatni Ukrajnát annak érdekében, hogy meg lehessen változtatni a háború menetét. A munkáltató 2025. január 1-től évente 1,8 millió forinttal támogathatja a 35 év alatti dolgozóinak lakhatását. Így az alkalmazottjának a lakásbérleti díjához vagy a lakáscélú hitelének törlesztő részletéhez járulhat hozzá, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A tájékoztató szerint a lakhatási támogatás úgynevezett bérenkívüli juttatás, ami azt jelenti, hogy azután a személyi jövedelemadót és a szociális hozzájárulási adót a munkáltató fizeti. A munkavállalónak mindössze annyi feladata van, hogy a munkáltatójának bemutassa a támogatás alapjául szolgáló bérleti vagy hitelszerződését. A támogatás kedvezményes felső határa évi 1,8 millió forint, azonban ha valaki nem egész évben áll alkalmazásban, ezt az összeget csak a tényleges munkaviszonyának napjaival arányosan kaphatja. ennél nagyobb összeg is adható, viszont a keretösszeg feletti rész adózása úgynevezett egyes meghatározott juttatásként adóköteles. Ha a munkavállaló betölti a 35. életévét, a lakáscélú keretösszeg az 1,8 millió forint 1/12 része az év minden olyan hónapjára, amikor még 35 év alatti volt, utoljára pedig a születésnapja hónapjára jár számára a támogatás. Még két hétig, január 26-áig jelentkezhetnek a pedagógus hallgatók a kibővült Klebelsberg képzési ösztöndíjprogramra. A 2013-ban alapított ösztöndíj célja, hogy biztosítsa a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus utánpótlást. A program a pedagógus hallgatók tanulmányait ösztöndíjjal támogatja, és a diploma megszerzése után a képzettségüknek megfelelő állást biztosít számukra. A 2024-2025-ös tanévtől jelentős mértékben emelkedik az ösztöndíj összege, valamint bővül a pályázók köre, így azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik a pályázat benyújtásának időpontjában osztatlan tanárképzésben, osztott tanárképzés egyes szakjain, gyógypedagógia vagy tanító alapképzési szakos képzésben vesznek részt, és vállalják, hogy oklevelük megszerzését követően a végzettségüknek és szakképzettségüknek megfelelő pedagógus jogviszonyt létesítenek és tartanak fenn. Magyarországon egyedülálló módon a Debreceni Egyetem tudásbázisára építve hozta létre az önkormányzat az ipari üzemektől független környezeti ellenőrző rendszert, amely megkezdte működését. A felszíni vízmérési referenciapontok kialakítása után kedden elkezdődtek a talajréteg vizsgálatok, szerdán pedig elindult a levegő minőség mérése, jelentette be a város polgármestere sajtótájékoztatón. Pap László azt mondta, Debrecenben az ipari fejlesztéseknek a környezetvédelmi követelmények és az iparbiztonsági előírások teljes körű betartása mellett kell megvalósulniuk és működniük. Debrecen, bár az ország gazdaságilag legsikeresebb városa, az akkumulátorgyárak miatt újra és újra politikai támadások középpontjában áll. Pap László a tájékoztatón részletes adatokat közölt egyebek mellett arról, hogy az akkumulátor üzemek a korábban tervezett töredékére csökkentették a mikro- és nanoműanyagok emisszióját, míg az EcoPro katód anyaggyár nullára redukálta a kén-dioxid kibocsátását. A szürke víz alkalmazásával pedig a gyárak teljes vízfelhasználásának csupán 5%-át kell ivóvízből biztosítani, mutatott rá a polgármester.
Az időjárásról.
Erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, többnyire gyenge havazással, húszálingózással, északnyugaton, nyugaton havas eső, eső is valószínű. Vékonyabb hóréteg az ország több pontján is kialakulhat. A nappali hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban többnyire mínusz 5 és 0 fok között alakul, a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken lesz a leghidegebb.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Thank you. Repeta.
Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
Kedves hallgatóink, programokban gazdag éve volt a Miskolci Dialóg Egyesületnek. A Dialóg Egyesület koordinálásával működik az Avasi Közösségi Kávézó, az Avasi Közösségi Kert és számos más közösségfejlesztési folyamat is kapcsolódik a szervezet nevéhez. Az Egyesület szakmai konferenciákon túl megünnepelte az Avasi Közösségi Kávézó 10. születésnapját is. Az elmúlt évről és a jövőbeli tervekről Csere Áron, a Dialóg Egyesület elnöke számol be a riporter Sütő Dávid Peli.
Üdvözlöm az Európa Rádió stúdiójában Csere Áront, a Dialóg Egyesület elnökét. Köszönöm szépen, hogy befáradtál ide hozzánk, és hát üdvözöllek nálunk a stúdióban egy évértékelésre.
Nagyon köszönöm a meghívást.
Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy a 2024-es év eleje az hogyan kezdődött, a január-február, az hogyan telt a Dialóg Egyesület, vagy akár a közösségi kávézó életében.
Hát a tavalyi évünkben nagyon sok gyakornoki programunk indult, mindegyik egy picikét más fókusszal. Például volt egy olyan, amikor helyiek, ilyen észak-magyarországiak, borsodak, miskolci fiatalok a segítségünkkel jutottak el nagyobb országos civil szervezetekhez, az Amnesty Internationalhez, vagy a Helsinkihez és másokhoz, és amit ott tanultak, egy ilyen úgynevezett ilyen job shadowing, sajnos nincs rá nagyon szép magyar szó, mint nem tudom, munkaárnyékolás folyamat során, akkor azokat a tapasztalatokat így hazahozták ide a régióban, és saját kis ilyen mini projekteket indítanak így a mostani hónapokban, tehát ez már erre az évre is átnyúlott lényegében. De volt egy sokkal hosszabb projektünk, amiben egy ilyen nagyobb ívű projekteket vártunk ilyen fiataloktól, de még mielőtt, hogy belecsapnának ilyen helyi ügyeknek a felkorolásába, persze a mi segítségünkkel, mentorálásunkkal, támogatásunkkal, azelőtt mindenféle képzéseken vettek részt, az országban mindenhonnan jövő más fiatal. Van egy ilyen hálózatunk, ami másik három ilyen úgymond vidéki megyejogú városnak a fiatal, vagy hát szervezetei, más civil szervezetei vannak benne, és a körülötte levők fiatalok, és itt a miskolci, borsodi fiatalok így együtt tanulnak, és majd reményünk szerint együtt valósítanak meg mindenféle területen programokat.
A fiatalok például ennek a projektnek a kapcsán miket sajátíthatnak el, miket tanulhatnak meg akár tőletek, vagy a többi civil szervezettől?
Most kétfajta képzésünk volt, alapján volt egy harmadik is, azt nem mi tartottuk, az Törökországban volt, az nagy élmény volt, hogy elutazhattunk velük közösen, mert számukra volt nagy élmény, persze számunkra is. Itt nagyon sok volt az ilyen érdekérvényesítő, az ilyen közügyekkel általánosságban foglalkozó találkozó, ahol nagyon sokszor például így inspirálták egymást, például a török fiatalokkal is, mert ott nagyon sok olyan csoportszervezet volt, akik már úgy mondani, egy kiforrattabb, már saját projekteik, társadalmi ügyeik voltak, amik mellén szervezkedtek, a mi fiataljaink, ők még ilyen szempontból kezdők. Ez volt az egyik, amiben egy ilyen hosszabb képzéseket kaphattak tőlünk, és ami nem sokára lesz, az például így a részvételiségről az, hogy így az önkormányzatiság, vagy bármilyen ilyen helyi hatalommal való együttműködési keretek között milyen partnerségeket lehet kialakítani. Természetesen, ha megvan mind a két oldalról a nyitottság.
A kávézó élete az milyen volt amúgy 2024-ben, vagy akár itt 25 elején a közösségi kávézóba mi zajlott, milyen volt az élet az elmúlt időszakban?
A kávézónk az egy ilyen örök fix pont. Most megpróbáltunk sok figyelmet fordítani arra, hogy szakmailag is fejlesztjük. Nyilván azok a csoportok, akik régóta kapcsolódnak, vagy újonnan elkezdtek kapcsolni hozzánk, ők megvannak, van Babamama klubunk, mindenféle tornaklub, Hogy vagy klub, vannak nagyon több ilyen énekes klub, filmes klub, és még ilyen fiatalok mentorálása is folyik a magában a kávézóban. Ami terv idénre inkább, hogy még jobban megteremtsük úgymond így a közösségek közösségét, és hogy ez a, hogy mondjam, az, hogy nem egy egyszerű tér vagyunk, tehát nem, amellett, hogy persze befogadjuk és támogatjuk a bármilyen csoportot, informális csoportot, bárki, aki betér hozzánk, amellett nagyon fontos számunkra, hogy ez a hát ezt nem tudom szépen mondani magyarul, de ezt a tulajdonlást, hogy ez a maga a tér az övék is, hogy ennek a szempontnak ezt a gondolkodás minél jobban az övék legyenek, szeretnénk elindítani egy ilyen, hát még nem találtunk ki jó nevet, ilyen térhasználói fórumnak hívjuk, amiben lényegében delegálódnak az összes ilyen klubcsoportnak a tagjai, és közösen hozzák meg folyamatosan így a belső, magának a kávézónak azt a belső szabályzatát, hogy kihasználhatja a kulcskérdés, ez a nyitászárás kérdése, de akár olyan dolgok is, hogy amikor mondjuk forráshoz jutunk, vagy velük együtt valósítunk meg ilyen forrásteremtő kampányokat, ilyen adományozó kampányokat, akkor azok hogyan legyenek elosztva a különböző klubok között, mire fordítsuk. Tehát nagyon fontos az, hogy tényleg ne csak egy tér legyen számukra, amit így használhatnak, amit így befogadhatnak, hanem így a saját terükként érezzék mind a kötelességeiket, mind pedig azt a hát végsősorban hatalmat, tulajdonlást, mint amit egy ember érez, amikor, nem tudom, amikor akár a saját ingatlanját birtokolja.
És hát már a 10. születésnapját ünnepelte a kávézó, ez milyen hangulatban telt, hogyan készültetek az avasi közösségi kávézó 10. születésnapjára?
Nagyon jó hangulatú volt, igen, az egy ilyen jubileumi 10. alkalom volt. Volt egy kisebb része, amikor pár ilyen klub bemutatkozott, például hát akiket még nem említettem, de ilyen régi motorosok, azok az ilyen különböző kézműves és patchwork klubok, az ő ilyen eseményeken lehetett például részt venni. Volt ilyen kis fényfestés, bár nem a fényfestés, amikor az épületet festik ki, hanem amikor a fényképezőgép előtt egy vakuval lehetett festeni, arról is lett egy nagyon szép kis albumunk. Persze közös tortázás, evésivás, volt pár ilyen monológ régi elnöktől, új elnöktől, és Fagyi, Fandl Ferenc, ő egy ilyen szép kis stand-uppal készült megemlékezni a kávézó elmúlt 10 évéről, és még, ami egy ilyen nagyon, hát nem annyira unikális, de hogy milyen formában csináltunk meg, az igen. Egy időkapszulát is elhelyeztünk, így van, hát ez egy ilyen régi kiszolgáló épület, ami a panelek között épült, és hát ezek nem mozdíthatóak, ezek a felső panelek, és akkor oda elrejtettünk egy ilyen időkapszulát, mert egyszer, amikor ott az áramhálózattal mókoltunk, hogy mikor volt az egyik a sok-sok áramszötünk között, akkor találtunk egy ilyen 70-es évekből ott maradt borsot is üveget, amit még valószínűleg az építők hagytak ott, és ez így megikletett minket, hogy ez az igazából egy időkapszula volt, és most elrejtettük a saját időkapszulánkat, amivel az egyik az egy régi borsot is sörös üveg volt.
Számodra amúgy mit jelentett ez a 10 év, vagy visszatekintve erre a 10 évre, hiszen gyakornokként is itt kezdtél, és most már mondhatjuk, hogy az egyesület elnöke vagy, és hát a kávézóban közösen is tevékenykedtünk. Milyen érzés, hogy 10 éves a közösségi kávézó?
Hát igen, igen, szóval ez személyes szinten is ilyen megérintő. Én mondjuk nem voltam itt a kezdetek óta, de talán a második évben voltam elsőként ott, amikor hát egy ilyen gyakornokként, sőt ilyen önkéntesként voltam akkor, mert olyan sok minden volt ott, emlékszem, ott a beszédben is végigmondtam azt a 179 különböző programot, ami az elmúlt 10 évben volt, akkor az avasi szakácskönyvet állították éppen össze Ákosék. Igen, és akkor így kezdődött, de hát azóta minden voltam a kávézóval kapcsolatban, csak akasztott ember nem, szóval nagyon meghatározó, talán az avasi közösségi kert mellett az egy ilyen legmeghatározóbb dolog szakmailag. Ma már jóval kevesebbet vagyok ott, mert mindenfelé kell menni a munka miatt, de ez pont a tavalyi év egyik ilyen nagy felfedezése volt, hogy amellett, hogy teljesen megváltozott így az egyesület ehhez kapcsolódó szerepe is úgymond a kávézónak, úgy átalakult nagyon sok szempontból, szakmailag és más szempontból. Amellett még mindig az a fizikális tér, meg az a gerince picikét így a közös munkánknak, ami amúgy alapjáraton szervezi. Szóval, hogy amellett, hogy az sok ember használja, az nekünk végül is a milyen kis eléggé extravagáns irodánk is, ahol minden nap találkozunk, dolgozunk, közösen gondolkozunk, csináljuk a projektjeinket, nem csak azokat, amik az avashoz kapcsolódóak, amit a városhoz, a megyéhez, a régióhoz. Tehát egy ilyen nagyon meghatározó tér számunkra is, akik minden nap ott vagyunk.
Itt említetted a projekteket. 2024-ben a Dialóg Egyesület részéről milyen projektek voltak, amiket kiemelnél, mérföldkövek voltak, akár megyei, akár régiós szinten, vagy határon átnyúló projektek voltak-e ilyenek az elmúlt időszakban?
Hát nagyon meghatározó számunkra az, hogy három másik civil szervezettel, amit már említettem, három másik régióban együtt dolgozunk, és közösen valósítjuk meg a gyakornokai projektjeinket, és mindenféle más civil szervezetet, valamikor informális csoportokat támogató ilyen úgymond kapacitásfejlesztő projekteket, szóval ezek meghatározóak. A saját ilyen specialitásunk az azért a részvételiség alapjáraton, hogy az, hogy lehet az önkormányzatiságot és az embereket közelebb hozni. Arról volt például egy ilyen kisebb podcast sorozatunk, hogy az embereknek a tudatosságát növelje, azzal kapcsolatban, hogy egyfelől, hogy milyen jogaik vannak, mik azok az alapvető csatornák, törvényileg garantált csatornák, ahogy egy önkormányzattal lehet kapcsolódni, ahogy ez, hogy működik a gyakorlatban, az is egy kérdés természetesen, de az is szerintem nagyon fontos, hogy az emberek az önkormányzatiságot megértsék, mivel azért viszonylag kevés tudásunk van róla, és hát nyilván valamikor erről az önkormányzatok, bármilyen önkormányzat próbál kommunikálni, valamikor nem. De hogy nagyon sokszor van az ember, hogy nagyon sok ilyen konfliktus, meg félreértésnek az az alapja, hogy az ember nem teljesen érti a működését. Nyilván az önkormányzat se érti mindig az emberek működését. Számomra például egy nagy tanulás volt már évekkel ezelőtt, de szerintem ezzel vannak, akik nincsenek tisztában, hogy az önkormányzat és a polgármesteri hivatal az fogalmilag két különböző dolog, de mindig szinonímaként szoktuk használni, míg az egyik az egy politikai dolog lényegében, ha úgy nézzük, míg a másik pedig maga a hivatali rendszer, valami, ami jó esetben egy sokkal stabilabb dolog. És próbáltunk ezeket ilyen podcastokba, rádiós, online rádiós beszélgetésekbe felfejteni különböző emberekkel, hogy mi az, amit így tanulhatnánk, meg hogy milyen jogaink vannak, szóval megpróbáltunk ilyen ismeretterjesztést csinálni. Egy ilyen városban mindenféle városrészben működő informális vagy formalizált kis civil szervezettel közösen ilyen városi sétákat indítottunk, aminek az a célja, hogy picit jobban megismerjük a városunkat, és ezek az ilyen 2-3 órás hétvégi túrák voltak, vagy ilyen városséták voltak, amiben mindig a kevésbé ismert Miskolc, illetve a konkrét városrész kevésbé ismert titkairól lehetett tanulni. Volt ilyen Martinkertvárosban, az Avason, de például a Bábonybércen is, szóval hogyha látjuk, egy ilyen nagyon divers, nagyon sok színű helyekre jutottunk el így a városon belül is, mert azért ez három lényegében elég eltérő karakterű hely volt.
Szerveztetek egy közlekedési fórumot is Miskolc tömegközlekedésével, közlekedésével kapcsolatban. Mi is volt ennek a közlekedési fórumnak a lényege, mit sikerült elérni, mit sikerült megbeszélni?
Igen, ez egy nagyon ilyen úgymond próba projekt volt, szóval nagyon sok dolog szólt nálunk a tanulásról. Az volt az alapvető igényünk, mert sok ilyen részvételi folyamatban voltunk benne, de néha ilyen picikét ilyen, nem azt mondom, hogy egyhangú, de nem volt kellően divers a csoport, mert nagyon sokszor az látszik, hogy ezen nincs nagy probléma, de hogy pont azok jönnek el az ilyen találkozókra, akik a legjobban érdekeltek benne, ami nagyon fontos, tegyük hozzá, de nagyon sokszor olyanok, akik meghatározzák a közlekedést, mert benne vannak, olyan csoportok nem mindig jelennek meg, és ez volt a fő kihívásunk, hogy egy minél divers csoport jöjjön létre ezen a fórumon, de ezt megelőzte egy úgymond ilyen kérdőív, 33 kérdésre lehetett válaszolni, mindenféle, ami a közlekedéssel kapcsolatos, de nem közvetlenül csak a közlekedéssel, az életmóddal, már hogy a városban folytatott életmóddal és hasonlókkal, és az alapján, hogy hogyan válaszoltak az emberek, támogatják, nem támogatják, vagy semlegesen állnak hozzák, 5 ilyen csoportba kerültük az emberek, de nem közvetlenül, nem arról volt szó, hogy az ember, mint ezekben a kvízekben, hogy te vagy Harry Potter, hanem sokkal inkább az, hogy 67%-ban közel állsz a 15 perces város képéhez. 38%-ban a technokrata városhoz, 42%-ban az autós városhoz. És ilyen, szóval, hogy mindenkinek megvolt egy ilyen irány, hogy melyik csoporthoz tartozik, de hogy az látni kell, hogy ezek sokkal fluidabb, sokkal átmenetebbek, és nem arra akartuk pont, hogy kiegyezni az egész, hogy mennyire különbözőek vagyunk, de ez fontos, hogy ilyen diversen gondolkodunk, hanem hogy mindenki azért több kategóriában is van, csak közelebb vagy távolabb áll. És ezután az volt a következő fontos lépés, hogy egy viszonylag divers csoportot leültessük, és olyan egyfajta ilyen játékszerű várostervezésen menjünk velük közösen, ahol a különböző városrészből különböző értékrenddel rendelkező emberek közösen gondolkozhattuk azon, hogy az általuk priorizált problémákban milyen megoldás kellene. És akkor ilyenkor a nagyon eltérő élethelyzetek, nagyon eltérő értékrendek tudtak úgy ütközni, hogy alapvetően konstruktív eredmény szülessen.
Ezen kívül volt-e bármilyen nagyobb mérföldkő vagy projekt az Egyesület életébe? Volt-e még olyan, amire szívesen visszaemlékszel, vagy megvalósítottatok?
Nagyon szeretjük még ezt, szintén fiatalokkal, de egy valamikor egy fél fokkal fiatalabb fiatalokkal, mert a gyakorlati programjainkban azért általában ez a 18 felett 18-30 közötti fiatal felnőtt egyetemista korosztály van. Ez középiskolásokkal volt több olyan projektünk, és most is vannak előre, ami a demokratikus párbeszéd, az egymás meghallgatása, és hát mégis vitakultúra központú programjaink voltak, vagy beszélgetéseket szerveztünk, ahol nagyon fontos, hogy megint csak, hogy a különböző értékek, érvek, gondolatok ütközzenek, csak nem mindegy, hogy milyen keretek között. Szóval, hogy ezt egy olyan kultúrált, egy olyan szabályokkal körbevett környezetbe történjen meg, ahol tényleg mindenki ki tudja fejteni a saját véleményét, meg tudja hallgatni a másik véleményét, és hát picit változunk. Nem arról van szó, hogy rögtön mindenki világnézetet vált, sőt nem is ilyen kérdések vannak alapjárton, de sok ilyen nagyon fontos morális kérdésről lehetett beszélgetni. Többek között az nagyon, a gyerekek választották a halálbüntetésről, amire nagyon érdekes volt, hogy az amúgy, hogy most elháruljak ilyet, nem halálbüntetés ellenes emberek, fiatalok, hogyan kezdtek el ellenérvelni, mikor kialakult egy ilyen párbeszéd amúgy köztük. Nagyon érdekes volt.
Említettük a közösségi kávézó mellett működő, vagy közösségi kávézóban működő csoportokat, informális-formális csoportokat. Közösségi kertnek a terén mi újság, milyen az élet ott mostanában, ha jól tudom, már szinte teljesen sikerült elengedni a kezüket, ha fogalmazhatunk így, és most már önálló saját koordinátoruk van.
Ez teljes mértékben. Így van, ez tavaly tavasz környékén megtörtént ez a váltás is. Most már a közösségi kertnek a saját berkeiből van koordinátora. Nyilván ez többnyire pozitív. Alapjáraton egyetlen ilyen negatív, amit néha felhozta, hogy mivel ő picit érintette így a dolgokba, szóval, hogy az ilyen úgynevezett pártatlanság néha így rákérdeznek, de alapjáraton szerintem egy jó koordinátor, még ha tag is, azért alapjáraton pártatlanul tudja az ilyen vitás belső ügyeket kezelni, de alapvetően minden jól működik, sőt, mivel én voltam az előző koordinátor, szerintem én nagyon büszke vagyok az új koordinátorra, szerintem nagyon sok dolgot sokkal jobban csinál, mint én, aki nem voltam soha a kertag, nagyon jól összetudja fogni a dolgokat, pörgeti a dolgokat, tehát ők már ilyen szempontból teljesen önállóan működnek.
Miért is nagy szó ez, hogy úgymond önálló koordinátora lett, tehát hogy önálló, mondjuk úgy vezetővel, koordinátorral rendelkezik ez a közösségi kert, úgymond miért nagy szó, hogy ezt elértük?
Hát alapjáratod azért, mert ezek nagyon, nagyon hosszú folyamatok. Szóval, hogy itt látni kell, hogy amikor létrejön egy ilyen közösség, bármilyen fajta közösség, az, hogy megerősödjön, önállóvá jön, az rengeteg idő. És hát a közösségeket, ezt megállt, hogy te tudod jobban, 7-8, hát ha beleszámítjuk azt az időt, amíg létrejött a kert, és keresték a helyet, hogy hol legyen, mert ez egy klubból, egy panelkertész klubból nőtte ki magát, majdnem 10 évvel ezelőtt, de legalább 8-9 évvel ezelőtt, ami utána szülte meg az igényt ez a klub, hogy milyen jó lenne valahol magaságyásokba csinálni. Nagyon sok helyre eljutottak. Legalább most már 7-8 éve létrejött a kert. És hát ez a kert is, azért nagyon sok volt a fluktuáció is, bár van egy ilyen erős hőmag, rengetegszer találták ki újra, hogy hogyan működnek. A rengeteg vitás kérdés. És addig, hogy eljutott a csoport, hogy és pedig azért ez egy közösség, hát ami nagy nagy dolog, de nem egy országot alapítottunk, azért az egy ilyen rengeteg fejlődés és ilyen belső érés kellett hozzá, hogy megerősödjünk annyira, hogy nagyon érdekes, hogy nem csak az, hogy a belső szabályokat felállítsák és megszilárduljanak, de az is, hogy valaki érezze magába azt, hogy ő ezt viheti, hogy ő ebbe kompetens, arra is azért sok idő volt, hogy így az emberek személyi szinten is fejlődjenek.
Milyen tervek vannak 2025-re, 2025-ös évre? Milyen tervek, milyen ötletek, milyen projektek állnak elő?
Hát alapvetően a kávézót már említettem, hogy ez a kávézó fórum egy nagyon fontos, hogy ez megerősödjön az ilyen a tulajdonlás, hogy az övék. Ez a kávézó fóruton ezt lehetne ilyen nagy csapásként kiemelni. Nagyon fontos, hogy a részvételiségnél most mi keressük az olyan új partnereket, önkormányzatokat, akikkel közösen el tudunk kezdeni gondolkozni, hogy ott az ő más településeken is hogyan tudnánk így az ottani részvételi rendszert, hogyan tudjuk az embereket és az önkormányzatiságot közelebb hozni egymással. Ez egy ilyen fontos új dolog, hogy Miskolcból most már kikacsingatva a Borsodból és Zemplén megyébe keressük ezeket a partnereket. És hát ami nagyon nagy a aspektus csoporttal, a szövetségeseinkkel, hogy egy ilyen országos szinten fogunk egy ilyen támogatói pályázatot indítani más civil szervezetek számára, akiket így anyagilag, meg szakmailag fogunk támogatni az ilyen saját projektjükbe. Hát ez egy nagyon hosszú 4 éves projekt lesz, nagyon, vagyis 3 éves, jobban mondva, nagyon sok résztvevő számára, ami hogyha valakinek van civil szervezete, vagy ő ilyen aktív szereplő, akkor majd nagyon várjuk a pályázataikat, meg a szervezetüket ebbe a programba.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Csere Áront, a Miskolci Dialóg Egyesület elnökét hallották.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. Mm-hmm. A nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka.
Kedves hallgatóink, második évada zajlik a 10 város a magyar sakkozásért elnevezésű országos programsorozatnak. Az első évben a 2023-2024-es versenysorozatra mintegy 5000 nevezés érkezett. Az idei szezonban is több ezer versenyző ül a sakktáblához. Borsodabuj-Zemplén vármegyében is sakkozhatnak a sporták szerelmesei. Az országos programsorozat részleteiről Pojanszki Zoltán, a Magyar Sakkszövetség elnöke nyilatkozik rádiónknak.
Ez egy rendkívül népszerű és széles tömegeket vonzó versenysorozatunk. A Révész Máriusz aktív magyarországi felelős államtitkár úr kezdeményezésére indította el a Magyar Sakkszövetség, és az aktív magyarországért államtitkárság finanszírozza. Azzal a céllal, hogy elérjük azokat a sakkozókat is az országban, akiknek nincs versenyengedélyük, nincsenek benne a sakkversenyrendszerében, de szeretik ezt a játékot, és amennyiben nem annyira komoly a verseny, akkor azért szívesen beneveznének, eljönnének. És ez alkalmas arra is egyébként, hogy fiatal tehetségeket felismerjünk, akik elmennek ide, játszanak gyerekekként, és ott van egy olyan edző, akinek jó szeme van, akkor az látja, hogy ennek a gyereknek érdemes elmenni egyesületbe, elmenni edzésre. Tehát a lényeg az, hogy mindenféle generációt az ország minden pontján elérjünk, ugye 10 város, ahogy a szerkesztő azt mondja, említette, ez azt jelenti, hogy 10 klubbal szerződünk, akik az ország különböző részeiben vannak, és ők azon egyébként több mint 10 városba elviszik ezeket a versenyeket, összesen 60-70 versenyt jelent ez szeptembertől májusig.
Ki a konkrét célcsoport az életkorokat tekintve?
Legnagyobb részt fiatalok jönnek ezekre a versenyekre, de szabad a nevezés, tehát bármilyen életkorú személy nevezhet, a verseny is, meg önmagában a sportág is korhatár nélküli, de az a tapasztalat, hogy fiatalok, illetve gyerekek jönnek a legnagyobb arányban.
Itt a 10 várost említsük azért meg, hogyha lehet, akik, illetve a 10 szövetséget, akikkel tulajdonképpen itt összefogtak, hogy népszerűsítsék ezt a sportágat.
Hát itt Budapest, Győr, Szekszárd, Szeged, Edelény, Tata, Pécsvárad, Nyíregyháza, Gyöngyös, és hát Somogy vármegyében ott a megyei sakkszövetség az, aki ezt koordinálja, úgyhogy nem egy konkrét városhoz kapcsolódik a klub, amely szerződött, és ezek a szervezetek, ezek még további 2-3 településre elviszik, tehát egy ilyen szervezet, az szervez 7 versenyt egy évben, és egy szerződött partner, és hát ez a 7 verseny, az 3-4 különböző településen van, tehát a 10 város az összességében véve tulajdonképpen 30-40 olyan helyszínt jelent, ahol ezek a versenyek megrendezésre kerülnek.
Akkor ez tulajdonképpen úgy zajlik, hogy mondjuk egy szövetség, akikkel ugye önök szerződtek, szervez különböző versenyeket az ő területének vonzás körzetében?
Pontosan így van. Tehát mondjuk egy példát, van a Pécsváradi Sportegyesület Baranya vármegyében, ők 7 versenyt szerveznek, 4-et Pécset, viszont 1-et Pécsváradon, 1-et Siklóson és 1-et Komlón, és ez szeptembertől májusig elosztva.
Ez a 2024-ben indult egyébként ez a program?
Ez már a második év, hogy csináljuk. 2023-ban indult, és a 2023-24-es évadban volt az első ilyen szerződéses csomag, és ott le is ment egy 60-valahány verseny abban a szezonban.
Milyen volt annak a visszajelzése? Mert gondolom, akkor itt a különböző szövetségekkel önök ugye kapcsolatban állnak, és onnan gyanítom, azért érkeztek némi visszajelzések, hogy na, milyen korosztály között volt a népszerű, vagy mik voltak a tapasztalatok?
Hát bátran mondhatom, hogy ez kifejezetten jól sikerült több szempontból is. Ugye egyrészt gyanítottuk, hogy lesz ennek kereslete, mert amikor diákolimpiát rendezünk a sakkban minden tavasszal, akkor az a tapasztalat, hogy tömve vannak ezek a versenyek. Főleg azok, hogy a sakkban van egy úgynevezett élőpont, amit a magyar származású amerikai matematikusról, élő árpádról neveztek el. Ez egy olyan pontszám, amit a sakkozó versenyről versenyre visz magával, amennyiben ő egy tényleges versenyengedélyen rendelkező játékos. És ezt ha nyer, akkor az növekszik, ha veszít, akkor csökken, stb. Na most ez azoknak, akik csak amatőrök, és nincs ilyen élőpontjuk, vagy értékszámuk, ebben a rendszerből ők nincsenek benne. És ők sokkal kevesebb verseny lehetőséget kaptak a múltban. Most ez a versenysorozat, ahogyan a diákolimpia amatőr része is, ez lehetőséget ad olyan embereknek a bekapcsolódásra, akik szeretnek sakkozni, de odáig azért nem mennének el, hogy versenyengedéllyel rendelkeznek. Tehát a sakk tömegbázisának a szélesítésére ez egy nagyon jó program, és ez a visszajelzés meg is érkezett hozzánk, hogy gyakorlatilag dinamizálta a sakkot vidéken. A másik nagyon pozitív, ez meg inkább edzőktől, meg kluboktól jött vissza, hogy olyan módon is növeli a sakk tömegbázisát, hogy az utánpótlás neveléshez azért egy komoly alapot ad, mert itt lehetőség van a tehetségek felismerésére, kibontakozására is.
Hogyan zajlanak egyébként maguk ezek a versenyek? Megkérdeti egy-egy szövetség, teszem itt például Edelényben a különböző versenyeit, ugye decemberben például Miskolc adott helyszínt az egyik versenynek, és akkor ide jelentkezhetnek bátran a sakkozók bármikor, vagy akár bármelyik másik városban, mert lehet, hogy éppen egy miskolci mondjuk, nem tudom, Győr környékén jár?
Így van, tehát az, hogy valahol van a verseny adott térségben, az nem jelenti azt, hogy egy játékos, ha hajlandó eleget utazni hozzá, akkor ne nevezhetne be az ország másik zugából. Van egy honlapja ennek a versenysorozatnak, úgy hívják, hogy Hurrásak, és ennek az oldalán látható az összes verseny, az összes versenyeredmény, és valóban egy verseny az úgy néz ki, hogy egy szerző partner, egy egyesület, aki ezt csinálja, az kitűz egy napot, egy versenykiírást összeállít, közzéteszi, megkérheti azokon a fórumokon, manapságban, hogy a közösségi médiában is terjednek ezek, és akkor eljön a verseny napja, amikor általában 7 forduló, tehát 7 partit kell lejátszani, ezek nem túl hosszú idejű partit, tehát nem úgy kell elképzelni, mint a klasszikus nagy versenyeket, ahol 6-7 órán keresztül nyúzzák egymást a felek, és ott gondterhelten ülnek az asztalnál, hanem ez 7 rövidebb parti, olyan játszmák, amik azért egy fél óra, egy óra alatt véget érnek, tehát egy kicsit pörgősebb is, így a fiataloknak is a mai élettempó mellé ez készhez álló és vonzóbb. És akkor egy nap alatt lemegy egy ilyen verseny, 7 fordulóval hirdetnek egy győztes, és akkor egyúttal azt is bejelentik, hogy a következő állomása ennek az adott térségben mikor lesz.
Gondolom itt azért különböző korosztályok, különböző korcsoportban versenyeznek. Vagy rosszul gondolom?
Alapvetően a játékerő alapján kerülnek beosztásra a játékosok. Az elején a szezonnak ott életkor alapján van egy kiinduló kategorizálás, de már az első versenynek az eredménye befolyásolja, hogy a következőn, az adott szezonban a következő versenyen ő milyen csoportban induljon el, mert azért az a cél, hogy azért fejlődjenek is, és hogyha az ember mondjuk kimagaslik egy korosztályból, akkor az nem szolgálja a fejlődését, hogyha nagyon gyengék ellen kell játszania, meg az sem túl jó egy gyereknek, hogyha esetleg gyengébb annál a csoportnál, mint amivel besoroljuk, akkor meg folyamatosan kudarcok érik és elmegy a kedve. Tehát emiatt az első versenynél még van egy életkori közelítés, de utána annak az eredménye már befolyásolja, hogy az adott szezonban a következő versenyeken ő milyen csoportban tud játszani, hogy minél jobban szolgálja az ő előremenetelét.
Ugye itt jó néhány verseny lezajlott már, és lesznek is még versenyek ebben az évben is, akár februárban, március hónapot, vagy akár május nézzük. Mikor ér véget ez a mostani etap, ha fogalmazhatunk így?
Mi a 24-25-ös idényre szerződtünk, ha úgy tetszik, ezt kicsit úgy kell elképzelni, mint egy iskolaévet, bár nem az, és áprilisig lefuttatjuk ezeket a versenyeket, és májusban vagy júniusban lesz egy Budapesten egy gálaverseny, ahol pedig az összes résztvevő, aki az országban részt vett, az ott megjelenhet és játszhat.
Térjünk egy picit rá magára a sakkozásra. Milyen egyébként mostanság a magyar sakkélet? Hogyan állunk ezen a téren?
Hát ugye hivatalból az a válaszom, hogy javulófélben van, de azért ezt mindenképpen egy kicsit ki kell bontani. ha ahhoz mérjük, hogy 1978-ban Magyarország sakkolimpiai bajnok volt, akkor nyilván nem a csúcson van a sportág, viszont ha onnan nézzük, hogy a jövő ígérete micsoda, akkor azt látjuk, hogy a tömegbázisunk az megvan. Ezt két ok miatt is merem mondani. Egyrészt furcsa módon a koronavírus járvány az ebben a sportágban pozitív változásokat is hozott, mert az interneten sokan kezdtek el játszani, sokan fordultak, ma már rengeteg oktató videó is elérhető, és megszaporodott azoknak a száma, akik kettelésből sakkoznak, tehát a tömegbázisunk megvan, a tehetségkiválasztásban kell előrelépni. És az, hogy a sakkszeretet még mindig milyen mélyen gyökerezik a társadalomba, azt meg most láthattuk, mert ugye Budapest rendezte 2024. szeptemberében a sakkolimpiát, ami a legnagyobb világesemény a sportágban, és hát a helyszínre nagyjából 10 000 ember eljött nézőnek. Ami egy sakk esetében, amin sokan megkérdeznék, azon mit van mit nézni, hogy órákig ott ülnek és gondolkodnak, igényük volt arra, hogy lássák ezt, hogy meglegyen ez az élményük, hogy ott részt vegyenek a kiegészítő programokban. Tehát a sakkszeretetet azt gondolom a magyar társam megmutatta. Nekem a szövetség elnökeként nyilván az a feladatom, hogy ezt most megpróbáljam a propénzre váltani és a sportág jövőjének az előmozdítására fordítani.
Mi a tapasztalat egyébként egy-egy ilyen akár nagyobb világverseny lebonyolítása, egy-egy ilyen kisebb verseny, mint a 10 város a Magyar Sakkozásért program versenyei után, megnő egy picit az érdeklődés, mert azért gondolom ezt is vonja magával.
Nagyon nehéz ezt megmondani, ugye, mert hogy mérjük meg? Talán akik közösségi médiában többet vannak jelen, mint én, vagy mondjuk klubszinten nyakik benne vannak a sakban, azok érezhetik azt. Tehát beszéltem olyan szombathelyi klubvezetővel, aki mondta, hogy termet kellett váltaniuk, mert annyian jelentkeznek az iskolai sakkoktatásra, hogy nem férnek be. Vannak ilyen jelek, de hogy ezek valóban hozzáköthetők egy ilyen eseményhez, vagy pedig arról van csak szó, hogy van egy jó tanár, és akkor egyik gyerek mondja másiknak, hogy gyere már, mert ez klassz. Ezt nagyon nehéz megmondani. Én azt tudom mondani, hogy szerintem a tömegbázisra a sportágnak nem lehet panasza, viszont abba szakmailag előre kell lépni, hogy az élsportunk az megpróbáljon visszakapaszkodni a világ élvonala felé, ahol most óriási verseny van, sokkal nagyobb, mint pár évtizeddel ezelőtt.
Milyen egyébként a fiatalok érdeklődése a sakk iránt? Mert ugye, ahogy ön is említette, hogy az utánpótlás kérdés az azért mindig nagyon fontos.
Én bizakodó vagyok, mert azt látom, hogy a fiatalok körében is rengetegen sakkoznak, azért az internetes sakkozás ez elkapta őket. Tehát ha ez nem lenne, akkor valóban az, hogy elmegyek egy klubba és ott leülök egy táblához, ez a mai életforma, fiatal életforma mellé egy kicsit kevésbé fér bele, vagy semmiképpen nem lenne olyan volumenben. De azáltal, hogy ez úgymond e-sportként is létezik, és online is művelhető, is sokakat benne tart. Az is segíti a dolgot, hogy ugye sakkban lehet online edzést is tartani. Hát ezt mondjuk felemás korláton kicsit nehéz lenne elképzelni, de ebben a sportágban van olyan, hogy leülök az edzőmmel, és a képernyőn kivetítve állásokat nézünk, állásokat értékelünk, megnyitásokat tanulunk. Tehát a modern világba ez a sportág ez jól be tudott illeszkedni, és emiatt valószínűleg ennek is köszönhetően van az, hogy továbbra is meg tudja szólítani a fiatalokat, és ilyen tekintetben bizakodóak vagyunk, azt látjuk, hogy van rá kereslet ebben a generációban.
Kiből lehet egyébként jó sakkozó? Van erre valami példa vagy tapasztalat? Mert ugye itt azért gondolkodni kell, tervezni, átlátni azért egy sokszor nagyon bonyolult helyzetet.
Megoszlanak a nézetek erről, hogy mi az a, van-e egyáltalán egy olyan kulcskompetencia, amit meg lehetne nevezni főfelelősként ahhoz, hogy valaki jó sakkozó legyen. Nyilván valamilyen mértékben kell hozzá tehetség, itt ebben ez a térbeli kombinációs képesség, meg a kalkulációs számolási képesség, akár memorizálás, de nem szorítanám ezekre, mert hogy igazán jó versenyző legyen valaki, ahhoz egy csomó olyan pszichológiai kvalitás is kell, amiben benne van a kitartás, a türelem, a rugalmasság, hogyha van egy tervünk, azon kell tudni időbe változtatni, hogyha azzal gond van, a reális állásértékelés. Mert az életben is nagyon fontos, hogy ne gondoljuk azt, hogy mi kitaláltunk valamit, és akkor már miénk a világ, hanem ezt valamilyen módon, ugye egyik legnagyobb volt világbajnok Aljehin, ő azt mondta, hogy a sakk mindenek előtt objektivitásra tanít minket. Tehát rengeteg olyan dolog van, amiben jót tesz ez, és amiben kellenek a képességeink, a döntéshozatali képesség. Ugye ha valaki mondjuk túlságosan szorong a döntéshozataltól, akkor egy idő után időzavarba kerül, ugye a sakkot időre játsszák, egy idő után elfogy az ideje, és nem tud már kellően megfontolt döntéseket hozni. Tehát a személyiségnek is nagyon nagy szerepe van abban, azt akartam ezzel mondani, hogy valaki milyen sakkozó lesz, és hát ha csak a világbajnokokat megnézzük, akkor ott a jéghideg számító és a politikai rendszerrel együttműködő embertől a lázadó alkoholistáig mindent látni.
Színes a paletta, az biztos. Mik a tervek a 10 város a magyar sakkozásért programmal kapcsolatosan? Folytatódik következő évadban is?
Én mindenképpen azt a visszajelzést fogom adni a támogatónknak, hogy bevált a program, már második éve azt látjuk, hogy óriási a kereslet és népszerű is, úgyhogy ha van rá mód, akkor mindenképpen szeretnénk folytatni a következő évadban is.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Pajenszky Zoltánt, a Magyar Sakkszövetség elnökét hallották.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
Yes, suka kuni konse kwa mene baenda, kwa muna, kwa mene ba pereka ziko kumuna.